A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Valahol el kell indulni a gyógyulás útján, ez pedig az esetek többségében a családorvos, aki egyfajta elosztóként működik. A páciensek először őt keresik fel, és az ő ajánlásával mennek tovább az orvosok között. Az első, de bizonyos értelemben a legfontosabb láncszem. Az őszi, hidegebb időjárás beálltával pedig egyre több dolguk van, hiszen ha a saját környezetünkben is körbe tekintünk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy számos személy meg van betegedve. Témánk: családorvos, a mindenhez értő. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Kedves Tünde, családorvos, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt.
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy főleg milyen kérdésekkel, kérésekkel keresik fel a betegek a családorvosokat. Önnek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Természetesen az esetek legnagyobb részében a beteg emberek keresnek fel egészségügyi problémákkal, mindenféle tüneteket észlelnek magukon, problémáik vannak, tehát ugyanúgy, ahogy a többi szakorvos kollégát is. De a különbség a háziorvos vagy családorvos között és a többi szakorvos között az, hogy mi családorvosok nem csak betegekkel foglalkozunk. Ezért nem is szoktuk úgy nevezni a pácienseinket, hogy betegek, mert inkább úgy, hogy páciensek. Tehát a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése szintén a mi feladatunk. Természetesen minden páciens saját egyéni hozzájárulása is szükséges ehhez. Ez az úgynevezett elsődleges megelőzés. Ezen belül nekünk az a szerepünk, hogy az egészséges embert tanácsokkal lássuk el, hogy hogy ne legyen beteg, hogyan őrizze meg az egészségét, mit tehet annak érdekében, hogy minél tovább egészségesen maradjon. Továbbá hozzánk fordulnak tanácsért, kezdjük kronológiai sorrendbe, a fiatalok, akik gyereket szeretnének. Követjük a várandós nőket, új a terhességük alatt, szülés után a kismamákat és az újszülöttet egyaránt. Segítünk a csecsemőgondozásban, táplálkozási tanácsadók is vagyunk. A kisgyerek fejlődése során árgus szemekkel figyeljük, hogy minden rendben van-e. Ugyanúgy, ahogy ott állunk az idős vagy gyógyíthatatlan betegek ágya mellett, szenvedésüket enyhíteni, a családtagoknak támaszt nyújtani. És itt még nincs vége, ez csak egy kis ízelítő a családorvosok tevékenységéből, és azzal, hogy milyen kérdésekkel fordulnak hozzánk a páciensek.
Itt azért elég sok orvosi területet érintettünk, kezdve a nőgyógyászattól a pediátriáig, és bizonyos értelemben ugye a beteggondozás, a súlyosabb problémák. Mennyire kell a családorvos mindenhez is értsen mindezek fényében?
Hát, ahogy említettem, ezeket mi mind napi szinten végezzük, ezeket a feladatokat. Tehát nagyon rövid válaszként, aztán kifogok egy picikét terjeszkedni. A családorvos mindenhez kellene értsen egy kicsit, legalábbis alap vagy középfokon, most ezek a kifejezések nagyon divatban vannak, ez az alap vagy középfok, és nagyon jó tudni, hogy a családorvosok nagyon sok mindent meg tudnak oldani, és meg is oldanak. Nagy mértékben csökkentve ezzel az egészségügy rendszer többi részére nehezedő nyomást. Ha meg nem tudjuk megoldani, akkor szakorvoshoz küldjük a beteget. Mondjuk mi más szakorvoshoz, mert ugye mi is szakorvosok vagyunk tulajdonképpen. De nagyon fontos, hogy a megfelelő szakorvoshoz irányítsuk, esetleg előtte már bizonyos vizsgálatokat elvégezzünk, amiket mi megtudunk, például laboratóriumi vizsgálatokat, ugyanis ezzel időt nyerünk a beteg számára, és egyúttal segítünk a szakorvos kollégának is.
Megvannak a vizsgálat eredményei, a családorvos megnézte a beteget. Miben tud dönteni egy családorvos, vagy miben szabad neki döntsön szakorvos annak az ágazatnak a szakorvosa nélkül?
Hát ez attól függ, hogy az eredmények mit mutatnak, a vizsgálat, tehát a kiegészítő vizsgálatok mit mutatnak, hogyha nem olyan súlyos a helyzet, hogyha megoldható a családorvosi rendelő szintjén. Tehát mondjam úgy, nem igényel kórházi beutalást, nem igényel esetleg műtéti beavatkozást, vagy természetesen olyan komplikált kezeléseket, amit csak a szakorvosok tudnak, vagy csak nekik szabad alkalmazni a betegen, akkor megoldjuk, megpróbáljuk mi megoldani, a kezelést beállítani, de az esetek legnagyobb részében mégis elküldjük a pácienst egy szakorvoshoz, hát egy ilyen konfirmálásra, vagy pedig apróbb részletek tisztázására, mert mégis a szakorvosok az ők saját területükön természetesen, hogy sokkal többet tudnak abból a szakból, mint mi a házi orvosok. A házi orvosokat úgy kell elképzelni, egy kedves ismerősöm egyszer így hasonlította össze a dolgokat, hogy van ez a korona, amit a kis óvodások feltesznek a fejükre, és van az a kis pánt alól, és abból ilyen kis hegyes tüskék állnak ki. Na az a pánt, amit a fejünkre felteszünk, az a házi orvos. Ő körbe, karikába mindenhez valamennyit ért. És erre így rátevődnek a szakorvosoknak a részletesebb, alaposabb információi meg a tudása, és akkor valahogy így sikerül mindig a pontos diagnózishoz eljutni, és a betegeket meggyógyítani, mert végül is ez a cél.
Nem éppen a gyógyítás vagy a kezelés kérdése, de mennyire teszi ki a családorvosok, házi orvosok munkaidejét a papírmunka? Itt most a különböző igazolásokra gondolok, a rendelő és az ezzel járó háttérmunka adminisztratív részére, és még lehetne sorolni azokat a tényezőket, amiket egy családorvos, házi orvos a számítógép előtt, vagy valamilyen papírral és írószerrel maga előtt el kell végezzen, és ő ebben a pillanatban is dolgozik, de nem gyógyít, nem kezeli az embereket.
Hát nem tudnám számszerűsíteni, hogy most órára, percre mennyi időt vesz fel a különböző igazolások kiállítása, tehát a papírmunkának ez a része, mert ezt ugye közben végezzük. De elég sok időt felvesz. És például egy külön stressz volt az iskola kezdéskor a tornaórákra szükséges igazolások kiállítása az utóbbi években, de szerencsére idéntől a tanfelügyelőség megszüntette ezen igazolások kiállításának kötelezettségét vagy szükségességét, illetve nem minket köteleztek, hanem a tanárokat kötelezték, hogy ezt kérjék tőlünk.
De vannak más igazolások is most. Én visszaemlékszem diák éveimre, és hát ugye a diákok és a diákcsínyek, ezek megvannak és jelen vannak. Mennyire keresik fel a családorvosokat, legalábbis az ön tapasztalata szerint, a diákok, hogy hát kellene egy igazolás, mert nem voltam iskolában, mert idézőjelesen rosszul éreztem magam, vagy egyszerűen van olyan diák, aki bevallja, hogy hát igen, lógtam egy napot, és akkor ezzel megkeresik a családorvosokat.
Hát nem tudom, tehát azért ez nem egy gyakori jelenség. mondhatnám inkább is, hogy elég ritka. Nem mondom, hogy soha nem fordult, vagy fordul elő, de nem gyakorlat ez, hogy így jöjjenek, akár még a fiatalok sem. Tehát a nagyobb diákok, mondjam így, vagy nagyobb gyerekek. Sőt, én azt vettem észre a praxisom során sokszor, és az elején meg is lepődtem, hogy mikor én fölajánlom, hogy most gyerek beteg, meg van hűlve, köhög, taknyos, fáj a torka, hadd maradjon otthon ezen a héten, és én adok igazolást, mert természetesen jogosan, mert ő beteg. És akkor azt mondja a gyerek, hogy nem tudok otthon maradni, mert dolgozatot kell írnom, mert felkészítő van az iskolában, mert különböző a kisovodásoknál a probléma a szerep, mert most éppen készülünk a szerepre, vagy kell szerepeljünk. Tehát szinte meg kell őket győzni, hogy most azért mégis jobb lenne egy pár napig otthon maradni, mert hamarabb meggyógy. Mondom, nem igaz, hogy nem volt ilyen esetem, vagy ilyen kérésem, de azért ritka. Ritka.
Ugye elkezdődött az iskola, most már akkor szerencsére testnevelés órára nem kell egy külön igazolást kiállítani, amiért a diák is fut, a szülő is fut, az orvos stresszben van, és itt még lehetne sorolni, de az iskola kezdésen megjött az ősz, és vele együtt a hűlés szezon is. Emelkedett az utóbbi hetekben a betegek száma? És ha igen, akkor mennyire, milyen mértékben?
Hát ugye ősszel télen mindig megnő a légúti megbetegedések száma. Most szeptemberben még nem olyan nagy mértékben, de emelkedett a betegek száma. A nagyon mértékű esetszám emelkedésre még ezután lehet számítani az elkövetkező 1-2 hónapban.
Mire érdemes odafigyelni a jelenlegi szezonban, ugye ősszel, hát most már úgy az ősznek a közepe tájékán mozgunk, közeledik a tél is, mire figyeljünk oda, mit kerüljünk el, mit tegyünk annak érdekében, hogy ne betegedjünk meg?
Hát a jelenlegi szezonban, ugyanúgy, mint máskor, a hűlés szezonban, és a COVID-19 pandémia ideje alatt is tettük, lehetőleg kerüljük a beteg, köhögő emberekkel való találkozást, érintkezést, a zsúfolt helyeket, gyakran mossunk kezet, akinek nagyon muszáj olyan helyre mennie, ahol nagyon sok ember zsúfolódik össze, ajánlatos feltenni a maszkot. Annak ellenére, hogy a pandémia alatt nagyon elegünk lett belőle, de mégis. Egyrészt azért, hogy saját magunkat védjük a fertőzéstől, másrészt, hogy véletlenül se fertőzzünk mi meg másokat. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg az oltásról. Tehát az influenza elleni oltás az nagyon fontos. Aki teheti, én azt ajánlom, oltassa be magát. Főleg az idősebbek, a krónikus betegségben szenvedők, és akik olyan helyen dolgoznak, ahol fokozottan ki vannak téve a fertőzés veszélynek.
Hol tudjuk felvenni vagy igényelni ezt az oltást?
A házi orvosnál, a családorvosnál. Tehát valószínű jövő héttől már tudják a családorvosok az oltásokat, tehát be tudják adni az oltásokat, elkezdődött az oltások kiosztása, mi például már megkaptuk az influenza elleni oltást a rendelőbe. Természetesen ezt mindig két lépésben teszik, mármint az oltások kiutalását. Az első lépésben, vagy első szakaszban inkább a krónikus betegek, az idős betegek, az olyanok, akiknek a szervezete kevésbé tud védekezni az influenza vírusok, bármelyik influenza vírus ellen. Tehát először inkább nekik adjuk be ezt az első szakaszban kiutalt oltást, utána pedig bárkinek, aki igényli.
Milyen mértékben van ez kompenzálva? Ugye ez mindig egy kérdés szokott lenni, legalábbis Romániában a különböző gyógyszerek vagy oltások kapcsán. Kell-e érte fizetni, és ha igen, akkor mennyit?
Nem kell érte fizetni. Ingyen van.
Ugye a koronavírus idején még tapasztaltuk azt, és most is megvan ennek az utóhatása, hogy rengetegen oltás szkeptikusok voltak, nem vették fel a COVID-19 ellen való védőoltást. Mi a helyzet az influenza tekintetében most? Akár gondoljunk arra, gondoljunk a koronavírus előtti időszakra, mennyire vették fel az emberek, mennyire igényelték ezt az oltást, és hogyan változtatott ezen a koronavírus az elmúlt 2,5 évben?
Az én tapasztalatom az, hogy azok a páciensek, akik régóta, minden évben igénylik az influenza elleni oltást, hogy annak idején mi győzte meg őket, ezt mondjuk nem mindig lehet már visszakövetni, ők visszajáró betegek, és minden évben jönnek, és kérik, és felveszik az influenza elleni oltást, és nem szkeptikusak. Azok, akik eddig nem igényelték, valószínű nagy részük ezután sem fogja, de időközben még vannak azért olyanok, akik meggondolják magukat, és hát vagy valaki felvilágosítja őket, illetve mi is felvilágosítjuk, de lehet, hogyha többen próbálják megmagyarázni az oltásnak a pozitív hatásait, akkor sikerül meggyőzni még azon kívül egy pár pácienst. Aki meg nem akarta eddig fölvenni az oltást, az szerintem nem fogja ezután sem. Egy nagyon érdekes szituáció lépett fel, ahogy említetted, a COVID-19 oltásra kapcsolatban, majd arra is egy picit később rátérünk, ezzel az úgynevezett ellenállással, vagy szkepticizmussal kapcsolatosan. Nagyon sokan azt mondták, hogy köszönöm szépen, a COVID-oltást nem kérem, de az influenza elleni oltást azért megkaphatnám. Tehát tavaly és tavaly előtt is voltak ilyen szituációk. Tehát
és mi lehet
érdekesek ennek a helyzetek.
Mi lehet ennek a magyarázata, vagy ilyenkor a családorvos nem kérdez vissza, hogy jó, oké, akkor kell az influenza elleni oltás, ez rendben van és nagyon jó, de miért nem kell a koronavírus elleni oltás?
Hát ezt mondjuk magunktól is ki tudjuk mi találni, de azért voltak szituációk, amikor visszakérdeztünk, mert ezt már tudjuk, hogy használ, és ugye ebbe igazuk is van, mert az influenza elleni oltás sok, ugye hosszú évek óta benn vannak már a köztudatban, mondjuk úgy, és használjuk őket. A COVID oltást nem ismerjük, ugye mindenféle rémhír terjengett róla, és nagyon sok esetben nem sikerült meggyőzni a pácienseket, hogy oltassák be magukat a COVID ellen, viszont az influenza ellen szó nélkül.
Érdekesek ezek a helyzetek. Én azt javasolom, hogy most egy rövidet szusszanjunk, de a zene után folytatjuk a medicinát.
Szám csapkod a szélben, makacsul szállni akar. A szobában december borzong, s te nem jössz, hogy betakarj. Az írógép nem kattog éjjel, 10 oldal 3 forint. Közben tudtam, ha hajnalig bírod, egy sportszeletet kaphatnék megint. Én próbáltam jó lenni, hidd el, az indigót nem dugtam el, s te becsaptál, becsaptál engem, azt hittem, mindig leszel. a kalácson nincsenek díszek, s az íze sem lett ugyanaz. A receptet olvastuk százszor, de lehet, hogy így nem igaz, az sem igaz. Segít, hogy értsem, a mamák nem mennek el, nem mennek el.
Van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát. Beszélgettünk már arról, hogy elkezdődött az iskola, és számos egyetemen szintén elindult az oktatás, jövő héttől pedig már az ország összes tanintézménye gőzerővel fog dolgozni, a diákok visszaülnek a padokba. Mennyire nevezhető gócpontnak az iskola, vagy éppen az egyetem, ami az influenzát vagy a különböző vírusos megbetegedéseket illeti?
Nyugodtan és teljes mértékben nevezhető gócpontnak úgy az iskola vagy az egyetem, de még hozzátenném az óvodákat is. Mert pont az előbb említett eset következik be, amikor sok gyereknek, diáknak hosszabb időt kell eltölteni egymás társaságában egy zárt térben, osztályteremben például. Így aránylag könnyen elkaphatják egymástól a betegséget. Ajánlatos lenne mindenkinek otthon maradni, aki légúti megbetegedés, hétköznapi nevén hüllés jeleit észleli magán, de tudjuk, hogy ez nem mindig megvalósítható.
Igen, hiszen ahogy már itt szó volt róla, vannak a szerepek, jönnek a dolgozatok, és számos dolog van, amiért a gyerekek be kell menjenek, és bizonyos esetben a szülő se tud otthon maradni, nincs nagyszülő, és akkor bevisszük a tanintézménybe, mert hát ott legalább akkor ügyelnek rá, vagy van elfoglaltsága, és bele se gondolunk abba, hogy ezzel mekkora veszélyfaktort viszünk be a többi gyerek számára, illetve hogyha esetleg abban az osztályban van egy krónikus beteg, vagy valaki, aki jobban ki van téve egy-egy ilyen megbetegedésnek. Ennek fényében akkor hogyan védekezhetünk a tanintézményekben, vagy akár a munkahelyünkön, ahol szintén megvan ez a lehetőség, hogy valaki meghűlve légúti betegséggel, megbetegedéssel megy dolgozni?
Hát ugyanazt tudom ajánlani, amit már az előbbiekben elmondtam, tehát, hogy azért kerüljük a beteg köhögő emberekkel, diáktársunkkal való nagyon közeli érintkezést, gyakran mossunk kezet, esetleg kiegészíteném azzal, hogy akár munkahelyről, akár tanintézményről legyen szó, szellőztessünk minél többet, és használjuk ki a szüneteket, és tartózkodjunk minél többet a friss levegőn.
Mennyit számít az, hogyha azokban a bizonyos 10 percekben az órák között kimegyünk az udvarra, illetve kiszellőztetjük a termet? Ez nem csak egy ilyen legenda, hogy abban a 10 percben ki tudnak szállni a vírusok a kinyitott ablakon?
Nem, szerintem nagyon sokat számít.
Ugye nem csak a gyógyítás a fontos, hanem ahogy a műsor elején is elhangzott, sokkal fontosabb a megelőzés. Mit tudna ajánlani annak érdekében, hogy felerősítsük az immunrendszerünket így a tél előtt, az ősz közepén?
Hát még egy pillanatra az immunrendszer felerősítése előtt, de a megelőzés fejezeten belül elmondanám, hogy az előbb beszéltünk az influenza elleni oltásról, és hogy az influenza elleni oltást fiataloknak is ajánlott. Még akkor is, ha az ők szervezetük könnyebben legyőzi a betegséget. Sőt, létezik már egy jó ideje kisgyerekeknek, tehát óvodáskorúaknak beadható, vagy is beadható influenza elleni oltás, ami nagyon elegánsan orron keresztül spray formájában juttatható be a szervezetbe, tehát még magától a szurítól sem kell félni. Tehát ez a megelőzés kapcsán még egy ennyit szerettem volna megemlíteni. Na most, hogy felerősítsük az immunrendszerünket, elsősorban az kellene tudatosuljon mindannyiunkban, hogy az immunrendszer erősítése, karbantartása nem szezonális tevékenység, illetve feladat. Az immunrendszerünkre egész évben, vagy tágítva a fogalmat, egész életünkben figyelni kell. Igyekezzünk minél egészségesebben élni, egészségesen táplálkozni, legyünk minél többet a friss levegőn, sportoljunk, ha tehetjük és ha szeretünk sportolni. Ugyanakkor szálljunk elegendő időt pihenésre, alvásra, és ezek mellett ne felejtsük el az immunrendszert támogató készítményeket sem.
Itt gondolom, hogy most a C-vitaminra vagy a különböző vitaminokra kell gondolni, de mennyire szedhetjük ezeket úgy a saját fejünktől? Ugye ez recept nélkül megvásárolható a gyógyszertárakban, és lehet, hogy sokan hajlamosak arra, hogy nyakra főre beszedik a különböző vitaminokat, holott talán ilyen tekintetben is van egy egészséges határ, amit nem kéne átlépni, mert ahogy mondani szokták, a jóból is megárt a sok.
Így van. Nem árt megkérdezni egy szakembert, például a háziorvost, mert ő azért nagyjából tudja, hogy kinek mennyi és mi az, ami szükséges ahhoz, hogy az immunrendszerét felerősítse az influenza szezon előtt.
Mennyire kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy más vitaminokat szedni? Mi az a mennyiség, ami átlagosan ajánlott lehet egy felnőtt számára? Hány milligram C-vitamin, hány milligram D-vitamin, és így tovább?
Ezek a mennyi, az ajánlott mennyiség, ez egy nagyon vitatott kérdés, tehát nagyon pontosan meghatározva, nem is tudom, ha valahol egyáltalán létezik, hogy mennyi az, tehát felnőtt embernek immunrendszer erősítésre, hogy most 1500-2000 mg C-vitamin, tehát évek óta ezek ilyen nagyon vitatott kérdések. A C-vitaminnal annyit tudunk, hogy ártani nem fog, persze most már ebbe a 2000 mg-ig L mennyiségbe beszélek, amit nem használ fel a szervezet, az kiürül, de természetesen, mint bármiből, ebből is kerülni kell a túlzásokat. És meg kell próbálni az előbb említett, mondjam úgy, natur természetes dolgokkal erősíteni az immunrendszerünket, nem kizárólag a vitaminokra támaszkodni.
Hogyha nem a vitaminokra támaszkodunk, hanem a természetes módokra, akkor mi az ajánlás, mit tehetünk mi páciensek, hogy ne tabletta formájában juttassuk be a vitaminokat, hanem természetes úton. Hát gondolom egyrészt odafigyelünk a táplálkozásunkra, de feltételezem, hogy ez nem minden.
Másrészt ugyanígy oda kell figyelni a táplálkozásunkra, az életmódunkra. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha nem is tudunk, tehát most nem azért élünk, hogy folyamatosan odafigyeljünk arra, hogy most mit eszünk, most számoljuk és írjuk, és bármi ilyesmit elvégezzünk, de ne roncsoljuk, ne tegyük tönkre a szervezetünket, hát idézőjelbe akarattal, a különböző ártalmas hát élelmiszerekkel, italokkal, mindenféle ilyesmivel. Nem akarok erre most kitérni, mert ez hosszú észé lesz.
Térjünk rá akkor a családorvosok helyzetére, hiszen mindenhonnan azt halljuk, hogy családorvos hiány van az országban. Ezt önök, családorvosok, hogyan, miben érzékelik, már ha egyáltalán valamit észrevesznek ebből?
Hát a családorvos hiányt az nem Marosvásárhelyre vagy a nagyvárosokra kell érteni. Azokban nincs családorvos hiány. De a kisebb félreeső falvakban vagy a városoktól távol eső településeken tényleg családorvos hiányt jeleznek. Hogy miért van családorvos hiány? Hát ennek a problémának több vetülete van. Maradjunk annyiban, hogy ez a családorvosi rendszer, ami nálunk érvényben van, egyáltalán nem úgy lett felépítve, hogy érdemben motiválja és támogassa az úgynevezett hátrányos helyzetű településeken elhelyezkedni kívánó családorvosokat. És valószínű, hogy ezért van ezeken a településeken családorvos hiány.
De feltételezem, hogy ha több fiatal szeretne családorvos lenni, akkor ezeken a településeken is valamelyest megoldódna a probléma. Ennek fényében akkor miért van az, hogy a fiatalok nem szeretnék ezt a pályát választani? Gondolom egyrészt ott van a papírmunka, a bürokrácia, a rendelő fenntartása és a jónak éppen nem nevezhető rendszer. Ami ugyebár a bevételt határozza meg a családorvosoknak, házi orvosoknak, lényegében fejpénzként. De megkérem, hogy meséljen ön a jelenlegi helyzetről.
Hát miért nem szeretnének a fiatal orvosok családorvossá válni? Honnan is kezdjem? Talán, mert az utóbbi években eléggé lejáratták a családorvoslást, mint szakot. Úgy a médiában, mint a szakmai körökben. Szerintem teljesen jogtalanul és igazságtalanul, de ez már egy másik kérdéskör. Ezért is például már a rezidens vizsgán csak az választja a családorvosi szakot, tisztelet a kivételnek, akinek nem jut más. Ezen kívül valószínűleg elriasztja őket az említett sok adminisztratív munka. Hisz nem csak orvosok kell legyenek, hanem menedzserek is. Nem is beszélve arról, hogy sokkal jobban keresnek egy klinikán vagy egy magánrendelőben, mint amennyit családorvosként keresnének. Plusz, merem állítani, hogy a családorvoslás egy nagyon nehéz része a medicinának. Tehát egy fiatal szakorvos kikerüljön Felsőkabátfalvára, egyedül a nagy pusztába, maximum egy asszisztensnővel, azért nem egy ilyen nagyon biztató kilátás, ugye? Nincs meg a háta mögött az a háttér, ami a kórházban van, a körülötte a tapasztaltabb orvosok, a különböző más szakorvosok. Tehát nagyon nehéz azért a legelején, amíg az ember belejön.
Zárjuk azzal a mai beszélgetésünket, hogy milyen helyzetekben kell akkor, vagy milyen helyzetekben érdemes felkeresni a családorvosokat? Gondolom, hogy bár nem egy szakorvost ritkábban keresünk fel, de azért a családorvosra sem kell rátörni az ajtót, hogy akkor most megjöttem.
Hát jó, nem kell rátörni az ajtót, de mégis nekem az a véleményem, hogy bármilyen egészségügyi problémánk van, érdemes először a családorvoshoz fordulni. Hisz lehet, hogy már ott helyben meg is lehet azt oldani. Vagy ha mégsem, akkor a családorvos az, aki el tudja dönteni, hogy milyen kiegészítő vizsgálatokra van szükség, ahogy ezt erről már az elején beszélgettünk. Milyen kiegészítő vizsgálatokra van szükség a pontos diagnózis felállításához, milyen szakorvoshoz szükséges menni, és ezáltal a családorvos az, aki segít a betegnek eligazodni az egészségügyi rendszer útvesztőiben.
Legyen ez a zárszó, doktornő, szép lassan közeledünk a műsoridő végéhez. Köszönöm, hogy a mai medicina vendége volt, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még lesz lehetőségünk beszélgetni ezen műsor keretei között.
Én is köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai medicinába, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kedves Tünde családorvosnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzunk. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, a tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, az ismert frekvenciákon. Ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Jó éjszakát. Viszont hallásra.